8 óra, 2 perc van, egy rövid napszentje után már is itt vagyunk, és Kuzmány István is itt van velünk a telefonvonalban, nagy szeretettel köszöntünk. Miről tudunk olvasni, mit tudunk olvasni Nagyboldogasszonyi Szent István között a Magyar Kurír oldalán?
Szeretettel köszönöm benneteket is, és a kedves hallgatókat. Pont ezen két nagy ünnep között ajánlanék egy-két cikket a kedves hallgatók figyelmébe. Az első, ugye Nagy Boldogasszony kapcsán megjelentettük II. János Pálnak egy talán már végén elfelejtett katekézisét. Ugye a teológusok vitatkoznak, és meg nem is, ugye dogma sem nyilatkozik róla, hogy Szűz Mária meghalt-e, vagy sem. És II. János Pálnak van ezzel kapcsolatban egy nagyon szép és nagyon mély katekézise. Ezt mi lefordítottuk, és elolvasható a honlapon. Hát ezt szeretném először is mindenkinek a figyelmébe ajánlani. A második, hogyha már Szent István, akkor a pannonhalmi bencéseknek az egyik ünnepi ajándéka az, hogy van az Isten hazánkért érdemünk előzve a kezdetű ének. És ehhez ők írtak, kibővítették további verszakokkal ezt az éneket, amiben beletették azokat a magyar szenteket, boldogokat, akik hát időközben, miután megszületett ez a népének, azóta szenté lettek avatva, és ez először Pannonhalmán fog elhangzani augusztus 20-án, de utána a bencések ezt felküldik a megfelelő liturgikus bizottsághoz, hogy ezekkel hivatalosan is kibővüljön, ezekkel a verszakokkal maga az ének. És természetesen Nagy Boldogasszony ünnepéről lehet olvasni összefoglalót a Magyar Kuríron, illetve hát beharangoztuk azt, amit hát pont a Mária Rádió szerveztek augusztus 20-ára, hogy zarándoklat kapcsán lehet csatlakozni államalapító királyunknak az ünnepéhez Budapesten. Úgyhogy ezekhez mind, ezeket mind szeretném a kedves hallgatók figyelmébe ajánlani.
Hogyan Szent is, bocsánat, dadogok itt össze-vissza, tehát Nagy Boldogasszony ünnepéről ugye szép körkép van a Kurír oldalán, hogy hol, hogyan ünnepelték. Gondolom Szent István ünnepére is készül majd egy ilyen körkép a különböző ünneplésekről. Ugye a Nagy Boldogasszony ugye például a Fejérvári Egyházmegye védőszentje, Szent István a Kalocsai Egyházmegye védőszentje, tehát ilyen szempontból is azért jelentősek ezek az ünnepeink. Hogyan készültök így a Szent István ünnepre?
Hát Szent István ünnepe kapcsán természetesen a legnagyobb figyelem az Budapestre koncentrálódik ilyenkor, hiszen a bíboros prímás fogja tartani az ünnepi szentmisét és vezeti majd a szentjük körmenetet, és az idei évben Veles András püspök atya a püspöki konferenciának az elnöke fog homiliát mondani, de természetesen nem feledkezünk el a vidéki egyházmegyékről sem, sőt, természetesen, ahogy szoktuk, a határon túlra is kitekintünk, tehát augusztus 20-a utáni nap lesz mindenki egy összefoglaló cikk, hogy hol és hogyan ünnepelték Szent István király ünnepét, és természetesen még az a beszámolunk a budapesti Szent István ünnepről.
Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, sok áldást kívánunk a munkátokhoz, tevékenységetekhez. Köszönjük.
Köszönöm szépen, és áldott ünnepi készületet kívánok, kicsérdességeért.
Mindörökjemben. Kuzmányi Istvánt, a Magyar Kurír vezető főszerkesztőjét hallották a Kurírról a kedves hallgatóink.
Magasztaljátok velem az Uram, dicséretét szentje folytott ajkam. Magasztaljátok velem az Uram, dicséretét szentje folytott ajkam. Énekeljetek új éneket, szóljon háladal az Istennek. Az ő jósága hív, életre gyermekévé tesz bennünket. Magasztaljátok velem az Urat,
Dicséretét zengje folyton ajkán. Magasztaljátok, velem az Urat! Dicséretét zengje folyton ajkán.
Zengjetek bengővi kúrokon, daloljanak a kórusok!
Dicsőség!
Az Úr az ő népét győzteseknek adja életét.
Dicsőség! Magasztaljátok velem az Urat! Dicséretét zengje folyton ajkán. Magasztaljátok velem az Urat! Dicséretét
zengje folyton ajkán. Ő lélegek átszóljanak, templomában is szúgjanak.
Dicsőség!
Lelkünk fénye, őt dicsérje, mindenbe tör a dicsősége.
Dicsőség! Magasztaljátok velem az Urat! Dicséretét zengje folyton ajkán. Magasztaljátok velem az Urat! Dicséretét zengje folyton ajkán.
8 óra 10 perc van a Mária Rádióban, a péntek reggeli napindítót hallják. Szintén a Magyar Kurírhoz kapcsolódik, hogy időnként filmajánló is van fönt a Magyar Kurír oldalán. Hétfőn került föl a Dunkerque című filmnek az ajánlója a Kurír oldalára. Érdekes mondattal kezdődik ez a beszámoló, hogy lehet-e még újat mondani a háború abszurditásáról. Különböző filmeket sorol föl az elmúlt 30 évből, amikor vagy lassan 40 évből, amik a második világháborúval foglalkoznak valamiképpen, és ehhez kapcsolódik ez a film is.
Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen érdemes ezt a filmet a kedves hallgatók figyelmébe ajánlani. Egészen különleges módon, ez egy Christopher Nolan rendezte film, különleges módon idősíkok eltolásával és teljesen egyszerű képekkel mutatja be ezt a történelmi eseményt, és valóban, ahogy ez az első mondat elhangzik, a háború abszurditásáról szól. Az érthetetlenségéről, hogy egyáltalán hogy jut eszünkbe háborúzni. Szóval egész döbbenetes képsorok. Ugye sokféle feldolgozása van a háborúnak, első világháború, második világháború, különböző történelmi csatáknak. A legutóbbi, amiről beszéltünk, a fegyvertelen katona volt. Ő is egyfajta látószögből, szemszögből mutatja be a háborúnak a megélését, és ez a Dunkerque most megint egy másfajta szemszögből mutatja be a háborút. És ilyenkor mindig eszembe jut, hogy mindig elmondjuk, hogy imádkozunk a békéért. És néha ezt olyan közhelyszerűen mondjuk, hogy imádkozunk a békéért, de nagyon fontos, hogy imádkozzunk azért, hogy az emberi szívekben béke szülessen meg, és ne kerüljünk ilyen helyzetekbe. Tudjunk egymásra úgy figyelni, hogy ne háborúzzunk, akár a legkisebb otthoni dolgokba se háborúzzunk.
Nagyon úgy tűnik, hogy Ferenc pápa azt emlegeti, hogy a harmadik világháború részletekben folyamatban van, de nem is az a lényeg, hogy hol milyen fegyveres konfliktusok vannak, azt hiszem, hanem hogy nagyon sokszor fegyver nélkül is valamiféle háború folyik, akár itt Magyarországon is, amikor mindig csak a rosszat veszük észre a másik emberben, amikor semmi jót nem találunk, nem tudunk jóról beszélni, örömteli dologról beszélni, amikor azt kérdezi valakitől, hogy milyen örömeid vannak, akkor gyakorlatilag nem nagyon tud mit mondani, mert mindenben csak a rosszat, a keserűt, a szomorút látja, vagy mindig csak azt látja, hogy mit lehetett volna még jobban csinálni, ahelyett, hogy azt látná, hogy valami elkészült, vagy valami megvalósult, és ezért nagyon nehéz ez a mai helyzet itt nálunk Magyarországon is, mert ezt a megbékélést, az egymást egy kicsit odafigyelést, ezt kellene valahol felső szinten is elkezdeni, megtalálni, megvalósítani.
Igen, és tehát ezek a filmek, ez egy különösen alkalmas arra, hogy elgondolkozunk. Tehát manapság ugye nagyon filmnézős korszakban vagyunk. A fiatalok rengeteg filmet megnéznek, és egy-egy ilyen elgondolkodható filmnek a megnézése azt gondolom mindenféleképpen ajánlható. Lehet róla sokat beszélgetni, és nem is szólva arról, hogy képileg nagyon sok élményt ad.
Az ünnepi időszakok mindig adnak sok érdekességet, népi hagyományokat, megfigyeléseket egy-egy ünnephez kötnek. Nyilván egy-egy alkalomhoz könnyű így kötni valami olyan apró eseményt, amit megfigyel a természetet figyelő ember.
Igen, de nagyon érdekes, utána néztem én is, hogy itt ugye a két ünnep közötti időszakot itt emlegetjük, hogy augusztusra milyen népi dolgok köthetők, meg egyáltalán augusztus 20-ához mi az, amit mondanak. Nagyon érdekes, hogy augusztus 20-át Mária Terézia 1774-ben országos ünnepi nyilvánította. És első alkalommal 1818-ban rendeztek ünnepélyes körmenetet Szent István jobbjának a tiszteletére. Ez egy érdekes momentum. És a másik az, hogy különösebb hagyományok nem fűződnek Szent István napjához. Egyes vidékeken aratási felvonulást szoktak rendezni. Ugye az új kenyér ünnepének is szoktuk nevezni augusztus 20-át. Talán ami érdekes, hogy a Gömör megyei reformátusoknál volt szokás, hogy a legszegényebb családnak egy nagyon nagy kenyeret sütöttek, amelyhez a lisztet házról házra gyűjtötték össze. És a másik, ami érdekes, hogy úgy tartják, hogy István napkor mennek el a gólyák, indulnak el a gólyák. Sőt, azt is szokták tréfásan mondani, hogy ezen a napon vágják le a szúnyog királyt, és ettől kezdve kevesebb lesz a rovarokból. Amit még talán érdemes megemlíteni, és nem augusztus 20-ához kapcsolódik, hogy ebben a hónapban, tehát augusztus 13-án, hazánkban, augusztus 13-ához kötődik, ezen a napon figyelték meg hazánkban a legkorábbi hóesést. 1948-ban Zircen ekkor esett a hó. Nehezen tudjuk elképzelni így a 40 fokos hőségben, hogy egyszer csak elregyen a hó.
Na de amikor időnként bejött egy ilyen hűvös, tehát azért mindig, augusztus elején azért mindig volt egy ilyen hidegfront jellegű dolog, tehát azért az gyerekkoromban szerintem, hogy esővel, széllel, talán faggyal nem mindig, de azért extrém helyzetekben, különleges helyzetekben lehet, hogy annyira leült a levegő, hogy ott Zirc ugye magasságában már akár hó is esett, ami lehet, hogy itt Budapesten eső volt simán, de ott a hegyekben azért beszorulhatott úgy a hideg.
Igen.
Adott alkalommal, tehát ezek különlegesek. Ugye a legérdekesebb hóesés történet az ugye augusztus 5-éhez kötődik Havas Boldogasszonyhoz, de az inkább legenda, mint valóság, mert Rómában azért ez eléggé elképzelhetetlen az ottani meleg, meg az ottani viszonyok között, ahol tényleg ritkán esik a hó, de azért érdekesek ezek a megfigyelések. Most ugye sorra dőltek meg a meleg rekordok, a hajnali meleg rekord is több alkalommal megdőlt, mert tényleg meleg idő volt. Azt mondják sokan, hogy ez a globális fölmelegedésnek az okán van ez, de ugyanakkor meg sokszor az van, hogy utána meg a lehűlés az pedig nagyon erős viharral érkezik, tehát azért nem mindig jó ez.
Újra kell kezdenünk a népi megfigyeléseknek a gyűjtögetését, mert a klímaváltozással másfajta időjárási viszonyok köszöntenek be, így kezdhetjük mi is összegyűjtögetni és összeírni a népi megfigyeléseinket.
Aztán majd 100-120 év múlva ezekből valami összeálljon az unokáink, vagy a dédunokáink, majd ebből valami érdekességet.
Ha jön a vihar, akkor mindig szokták mondani, hogy ha nyugatról jön, akkor biztos ide ér. Ha keletről jön, akkor aztán változnak az irányok. Időnként mindenhonnan jön a vihar. Ezeket figyeljük.
A helyek is válogatja, hogy hol mennyire. Tehát tényleg ezek érdekes megfigyelések bizonyos helyeken, hogyha arról jön a felhő, akkor abban nem lesz eső, ha másik irányban, akkor lesz eső. Tehát mondjuk ezek is érdekes megfigyelések. Egy-egy helyen, ez nyilván nem lehet országosan megállapítani, de egy-egy helyen van ilyen. Meg időnként azt is meg lehet figyelni, hogy itt a Kárpát-medencének a védettségét, hogy azért múltkor is volt valami, nem régiben ígértek valami frontot, aztán egyre először ilyen 20 fok körüli nappalira, aztán emelkedett, és a végén már nagyon hideg nem is volt, csak szél, mert azért a Kárpátok azért, meg az Alpok itt megkavarják rendesen
kikerült
a
minket.
Légmozgásokat, és akkor kikerülnek bennünket. Mi picit most ebben reménykedhetünk, hogy kikerülnek bennünket, mert szombat-vasárnapra frontot ígérnek szombat estétől, ami esőket hoz, hát reméljük, hogy azért az ünnepeket azt megússzuk, és azért szépen lehet ünnepelni.
Azért 20-án. Érdemes a környezetünkre odafigyelni, mert függetlenül attól, hogy milyen változások vannak, nagyon sok mindent mondanak, vagy utalnak különböző dolgokra, tehát például a hangyák biztos, hogy 3 nappal eső előtt megjelennek, és elkezdenek vonulni. Tehát ilyen apró dolgokra ezek nem változnak, és talán, ha odafigyelünk ezekre, akkor azért jó is, hogyha az apró dolgokra oda tudunk figyelni.
Viszont ugyanakkor meg így az internet világában időnként olyan extrém dolgokat lehet látni, amit az embernek a haja égnek áll, hogy havazás várható, közben mindenhol 25 fok fölötti hőmérsékletet mondanak, és semmi nem támasztja alá, de azért valaki megnézi, látja, és ugye csak akkor tudja végigolvasni, ha megosztja, akkor utána már terjed szét a butasság az internet világában sokszor.
Hát igen, ez a mai korszaknak a vívmánya, hogy mindenről azonnal tudunk. Kérdés, hogy mennyire hitelesen.
És hogy kérdés, hogy jó-e, hogy mindenről azonnal tudunk, mert arról, hogy most, tudom én, Kínában történik valami baleset, és meghalnak néhányan, nagyon szomorú, most nem arról van szó, hogy ez ne lenne szomorú dolog, de nem biztos, hogy nekem arról tudnom kéne, muszáj arról tudnom, hogy a világ másik felé milyen apró dolgok történik. Van a nagy dolgokról persze, de azért nem biztos, hogy mindig mindenről tudni kellene. Van egy apró...
Van még egy történetünk így a napindító végéhez, ami talán egy kicsit szívmelengető, és egy kicsit arra irányítja a figyelmünket, hogy az Úr Jézusra figyeljünk oda. Szigu egy 6 éves kínai kislány volt. Kedvessége és jó szíve miatt szülei Szigunak, azaz kis szeretetnek nevezték. Szigu minden nap elment a templomba, ahol a missziós atya az első áldozásra készülőket tanította. Ezek már mind nagy, 9-10 éves fiúk és lányok voltak. A kislány beült az utolsó padba, és szájtátva hallgatta a papbácsi szavait. Gyerekek, mondta a missziós atya, abban a kis aranyozott házikóban, ott az oltáron a Jézuska lakik. Ő ott mindig rátok gondol, és nagyon szeret titeket. El sem tudom mondani nektek, hogy mennyire szeret benneteket. Alig várja, hogy első áldozók legyetek, hogy átköltözhessen abból a kis házikóból a ti szívetekbe. Mert nálatok sokkal jobban szeret lakni, mint abban a kis házikóban. Amikor a földön járt, egyszer pihenni tért az út szélére, mert nagyon elfáradt, és éppen akkor jöttek oda a közeli faluból a kisgyerekek. Jézust szerették volna látni, de az apostolok nem akarták oda engedni, mert Jézus pihent. Ő azonban meghallotta a szóváltást, és azt mondta, engedjétek hozzám a kisdedeket. Látjátok, így szereti Jézus a gyermekeket. A tanítás végén a missziós atya visszament a plébániára, a gyerekek pedig elmentek haza. Csak a kis Szigu ült még gondolataiban mélyedve az utolsó padban. Aztán hirtelen fölkerekedett, átment a missziós atyához. Tisztelendő atya, szólt, valami nagyon fontosat akarok neked mondani. Hadd halljam, szólt a missziós atya mosolyogva, és lehajolt a csöpp kislányhoz, aki olyan komolyan állt előtte. Szeretnék én is megáldozni, vágta ki Szigu bátran. Te azt mondtad, hogy Jézuska szereti a gyerekeket. Én is szeretem Jézuskát, add nekem őt. A missziós atyát meghatotta a kislány kérése, de a kérés nem teljesíthette. Nagyon kicsike vagy te még, mondta. Még csak tejfogaid vannak, majd ha kiesnek a tejfogaid, akkor jelentkezzél. Szigu szomorúan tipegett hazafelé, ám egy jó óra múltával újra megjelent a plébánián. A missziós atya ijedten nézett a kislányra, a kislány szemei könnyesek voltak, a szájából pedig csorgott a vér. Egy kővel kiszedte a tejfogait, hogy megáldozhasson, hiszen azt mondta neki a missziós atya, ha már nem lesznek tejfogai, akkor áldozhat. erre a pap szemei is könnyesek lettek, magához ölelte a kislányt, és vitte, sietett vele a templomba, hogy rögtön megáldoztassa. És azóta nem Szigú, nem kis szeretet a kislánynak a neve, hanem Magu, azaz nagy szeretet.
Áldozatot hozni valamilyen nagyon fontos, persze nem így, ahogy ez a pici gyerek elképzelte, elgondolta.
Hogy a történet mondja.
A történet mondja, mert azért nyilván nem erről van szó, de azért áldozatot hozni, a szeretetünket kifejezni, megmutatni, az nagyon szép, nagyon fontos dolog lehet mindannyiunk számára, és hát erre szeretnénk törekedni, erre szeretnénk egyre jobban odafigyelni. Ez az apró áldozat, ez a szeretetnek a kifejezése sokféle módon történhet. Azért vagyunk hálásak a kedves hallgatóknak, mert a szeretetüket azzal is kifejezik, hogy az anyagi támogatásról nem feledkeznek el, és ezzel segítik a mi munkánkat is, lehetővé teszik, hogy szóljunk a kedves hallgatókhoz. Köszönünk minden támogatást, segítséget, és kérjük továbbra is, hogy segítsék, erősítsék a rádió műsorát, a rádió működését. A napindító műsora véget ért, hamarosan a mi rádiónk hírei következnek, majd a Kitekintő című műsorunk 9 órakor Szentmisét hallgathatnak itt a Mári Rádióban, 10 órától pedig hittanórába kapcsolódhatnak be a Mári Rádió kedves hallgatói. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Elbúcsúzik a műsor két vezetője,
Németh Zsuzsa
és Fülöp Ákos.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.